Testvérek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Uram, köszönjük neked, hogy te elrendelted az életünket. Elrendelted az életünk folyását minden percével. És elrendelted ezt a mai alkalmat is. Köszönöm, hogy örvendezve állhatunk itt előtted. És köszönjük azt, Uram, hogy te tanítani jöttél minket. Uram, téged kérünk, hogy adj alázatos szívet, adj halló füleket. Téged kérünk, hogy te adj gondolatokat, és te ébresz gondolatokat mi bennünk. Uram, hogy lehessünk a te igédnek hallgatói is, de lehessünk tovább gondolói, lehessünk cselekvői, és valóban tudjál minket úgy mozgatni, ahogy te eltervezted azt, a te gondolkodó gyermekeiddé, a te cselekvő gyermekeiddé tenni. Kérlek, Urunk, jöjj így most hozzánk. És hadd kérjünk a szolgálóért is. Uram, köszönjük, hogy ma egy előadást terveztél itt, és köszönjük azt, hogy ahol te jelen vagy, ott a te szent lelked működik. És magasabb a te szent lelked munkája minden gondolatnál, sőt, minden emberi gondolatot csak a te szent lelked tud megkoronázni. Így készülhetünk ma erre az alkalomra, és így várhatjuk tőled, hogy te jelen leszel itt közöttünk. Amen.
Áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a megtisztelő meghívást, és kedves megjelentek megtisztelő jelenlétét. Tekintettel arra, hogy ennek a mai előadásnak a címe egy bibliai ige vers, ami egy nagyobb ige szakasznak, egy példázatnak egy mondata, ezért hadd kezdjem azzal, hogy felolvasom ezt a példázatot. A Lukács evangélium a 14. fejezetének a 15. versétől a következő van megírva. Hallván pedig ezeket, egy ember azok közül, akik ott Jézussal együtt ültek, így szólt. Boldog az az ember, aki kenyeret eszik az Isten országában. Jézus pedig így válaszolt. Egy ember készített nagy vacsorát, és sokakat meghívott. És elküldte a szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak, gyertek el, mert immár minden kész. És akkor mindnyájan egyenlőképpen kezdték magukat mentegetni. Az első ezt mondta, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy ezt meglássam. Kérlek téged, ments ki engem. A másik azt mondta, 5 iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam. Kérlek téged, ments ki engem. A következő így szólt, feleséget vettem, azért nem mehetek. Mikor azért az a szolga hazament, megmondta ezt az ő urának, akkor megharagudván a gazda mondta a szolgájának, eredj hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket, a csonkabonkákat, a sántákat, a vakokat hozd be ide. És mondta a szolga, Uram, meglett, amint parancsoltad, és mégis van még hely. Akkor mondta az úr a szolgának, eredj el az utakra, a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Mert mondom néktek, hogy senki azok közül a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. A Calvinus Szabad Egyetem előadás sorozatának az egyik célja az, hogy arra a kérdésre, hogy hogyan tudjuk az evangéliumot a ránk bízott embereknek elmondani, továbbadni, erre a kérdésre próbáljunk Isten igéből feleleteket találni, tanuljuk azt, hogy hogyan tudjuk az evangéliumot közel vinni a ránk bízott emberekhez. A mai előadásnak a címe, hogy kényszerítsetek. Én azt gondolom, hogy először, első hallásra mindenkiben komoly kérdéseket, sokakban talán még ellenérzéseket is fölvet. Lehet, hogy az evangélium hirdetés módja a kényszerítés. Ma, amikor az úgynevezett destruktív szektákról, azoknak nem éppen áldásos ténykedéséről nagyon sokat hallunk, talán még olyanok is vannak közöttünk, akik távolról vagy egészen közelről érintettek is, mert behálóztak valakit ezek a szekták a családból, ismeretségi körből, és tudjuk ezekről a szektákról, hogy pszichikai terrortól sem riadnak vissza, személyiségromboló módszereket használnak, lelki rabságba kényszerítenek és tartanak embereket, kényszerítik az áldozataikat, hogy szakítsák meg a családi kötelékeket, lépjenek ki a munkahelyről, az iskolából, anyagilag is tönkreteszik, kizsákmányolják ezeket a szerencsétlen áldozatokat. Az ő tevékenységüket igazolná ez a mondat, hogy kényszerítsetek? Nyilvánvaló, hogy nem igazolja ezeknek a szektáknak a működését ez a bibliai mondat. Egy következő ellenérzés lehet, az egész világ, ami bennünket körülvesz, arról beszél, hogy az emberi szabadságjogok, az ember szabadsága az szent és sérthetetlen, senkit nem lehet kényszeríteni és korlátozni. Egy ilyen légkörben élő, Istentől, a gyülekezettől távol élő embernek azt mondjuk, hogy én kényszeríteni akarlak téged, nem zárul be azonnal a szíve? Hiszen erre tanítják, hogy ne hagyd magad. Te hivatkozz mindig arra, hogy te szabad ember vagy, neked jogaid vannak. Egy harmadik kérdés, amit azt hiszem végig kell gondolnunk, az hívő körökben is nagyon általánosan elfogadott gondolat, amelyiket úgy tüntetnek föl, hogy biblikus gondolat, valójában a Szentírás nem igazolja. Ez a gondolatsor nagyon egyszerűen a következő. Isten nem kényszerít senkit, még az üdvösségre sem. Isten kegyelmesen kiválasztott bennünket, Krisztusban megváltott, a Szent Lelke által hív, szólít bennünket, de itt meg is áll Istennek a munkája, mondják, és ide kell, hogy bekapcsolódjon az emberi tényező, az én felelős döntésem, hogy igent mondok az Isten hívására, és akkor üdvözülök, vagy nemet mondok, és akkor elkárhozom, pontosabban maradok a kárhozatban. És úgy fejeződik be ez a gondolatsor, hogy Isten kegyelmes munkája és az én emberi döntésem együtt eredményezik az üdvösséget. Ez látszólag biblikus, valójában a Szentírás egészen mást tanít. A Szentírás nem ismeri azt a gondolatot, hogy az Isten kegyelmes kiválasztása, megváltása, megszentelő munkája, újjáteremtő munkája, és az én emberi döntésem együtt eredményezik az üdvösséget. Nem sokára látni fogjuk, hogy mennyire nem igaz ez a hívő körökben általánosan elterjedt gondolat, hogy Isten munkája és az ember döntése együtt eredményezi az üdvösséget. Szó sem lehet a kényszerítésről, mondják nagyon sokan hívő körökben is. Tehát ugyanakkor az igénk az beszél kényszerítésről. A mondani valómat három pontban szeretném összefoglalni. Először szeretnék beszélni Isten szuverenitásáról és az ember felelősségéről. Aztán másodszor a Lukács evangéliumából való alapigénkről, és befejezésül majd egy olyan rész következne, ami egészen gyakorlati lenne. Nézzük az elsőt, Isten szuverenitása és az ember felelőssége. A Szentírás kijelentéseit, ha alázatosan vizsgálja az ember, akkor csodálatos belső egyensúlyt, arányt talál. Egy kijelentett igazságnak két oldala, aspektusa a Bibliában mindig csodálatos egyensúlyban van. Mondok rögtön egy konkrét példát, hogy ez az elméleti megállapítás jobban megfogható legyen. A Filippi levél második fejezetének ez a bizonyos Krisztus himnusza azt mondja, hogy Jézus Krisztus megüresítette magát, és szolgai formát vett föl, és úgy jött el a világra, hogy bennünket megváltson. Tehát Jézus Krisztus szolgai formában volt itt, ezen a világon. Ugyanakkor a Lukács 2.11-ben az angyal így adja hírül a pásztoroknak Jézus születését, született néktek ma a megtartó, ki az Úr, a görögben Kyriosz, ki az Úr Krisztus. Itt szoktak diadalmas arccal mosolyogni a Bibliában hibákat kereső emberek, hogy lám, itt rögtön egy ellentmondás van. Az egyik helyen azt mondja Krisztusról, hogy szolga, a másik helyen azt mondja, hogy Úr. De a Bibliában ez nem ellentmondás, hanem egy kijelentett igazságnak, a Krisztus személyiségének a két oldala, ami a Bibliában csodálatos egyensúlyban van. Ha valamelyik oldalát az igazságnak a másik rovására hangsúlyozzuk, akkor fölborul ez az Isten által teremtett csodálatos egyensúly. Olyan ez, mintha egy szép emberi arc valamelyik vonása aránytalanul megnövekedne. Az rút lenne és riasztó, és mindenképpen beteg állapotot mutat. Amikor egy igazságnak a két oldala közül valamelyiket a másik rovására hangsúlyozzuk, akkor fölborul az egyensúly. A tévtanítások mindig így keletkeznek, hogy az igazság valamelyik mozzanatát kihangsúlyozzák, a másik rovására kezdik el hangsúlyozni, fölborul az egyensúly. Isten kijelentése szerint ő szuverén Úr, az ember pedig felelős lény. Az emberi logika szerint ez a kettő ütközik, kizárja egymást. De a Szentírás belső logikája szerint ez egy igazságnak a két oldala. Isten szuverén Úr, az ember pedig felelős lény. Ha az Isten szuverenitását elválasztjuk az emberi felelősségtől, akkor a fatalizmushoz érkezünk meg. Így szokták ezt mondani, ha az Isten engem kiválasztott, mert ő szuverén Úr, akkor én élhetek, ahogy akarok, úgyis majd engem üdvözíteni fog. Ebben a gondolatban az a rossz, hogy hangsúlyozza az Isten szuverenitását, de nem beszél az ember felelősségéről. Fordítva is lehet tévedni, ha az ember felelősségét kezdjük el hangsúlyozni, és nem beszélünk Isten szuverenitásáról, akkor még meglopjuk az Isten dicsőségét, megtagadjuk az ő mindenható Úr voltát, és magunkat a teljes bizonytalanságba taszítjuk. Csak egy példa, a János 10-ben Jézus azt mondja, az én kezemből senki ki nem ragadhatja az enyémet. Folytatja, az atya kezéből senki ki nem ragadhatja az övéit. Én és az atya egy vagyunk. Ha nem hirdetjük, hogy Isten szuverén Úr, akkor jaj nekünk. Mert akkor ez a János 10 kijelentett csodálatos igéje nem igaz. Az üdvösségre jutás kérdését is ebben a előbb említett egyensúlyban tárgyalja a Biblia, Isten szuverenitása és az ember felelőssége egyensúlyában. Az első, amit ebben a kérdésben nagyon határozottan elmond a Szentírás, hogy az ember halott a maga vétkeiben. Az Efézus 2:1-ben szó szerint így olvassuk, titeket is megelevenített az Isten, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Isten így látja az ember állapotát. Az újjá nem született ember lelki halott. A lelkileg halott ember pedig nem képes önmagát felébreszteni, megeleveníteni. Mint hogy a lelkileg halott ember nem képes arra sem, hogy magából kitermelje azt a hitet, amelyik megragadhatja majd a felkínált kegyelmet, az üdvösséget. Tovább mondva a Biblia tanítását, Isten szuverén Úr, aki az ő kegyelme szerint hozott egy döntést, hogy bennünket üdvösségre kiválaszt, a megváltást Jézusban elvégezte, a Szentlélek Isten pedig ébreszt, megelevenít bennünket, bibliai kifejezéssel újjászül. Efézus 2:4-5-ben azt olvassuk, de gazdag lévén Isten az ő irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, amellyel minket szeretett, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg. Ha kegyelemből van a megtartatás, ez azt jelenti, hogy én, a lelki halál állapotában lévő ember, a magam erejéből csak arra vagyok képes, hogy ellökjem magamtól a hozzám kegyelmesen közeledő Istent. Mondok egy egyszerű példát, ha ezt a füzetet elengedem, ez leesik. Ahhoz, hogy ez fölkerüljön a helyére egy polcra, ahhoz kell egy külső erő, amik ezt megfogja és fölteszi a helyére. A lelki halál állapotában lévő ember csak arra képes, hogy ellökje magától a felé kegyelmesen közeledő Istent. A hit, amellyel meg tudom majd ragadni a nekem felajánlott kegyelmet, az nem belőlem születik, azt nem én produkálom, az ajándék. Az Isten adja ajándékba. Ezt a bibliai tanítást azért nem hangsúlyozzák, mert ez porba sújtja az ember büszkeségét. És ezzel nem jó szembesülni. Ezzel senki nem szeret szembesülni. Hogy ennyire képtelen vagyok a legkisebb jóra is. Hogy ennyire elveszett az én állapotom. Hogy teljesen megromlott a bűneset óta az ember. Arra sem képes, hogy annyi hitet produkáljon önmagától, amivel megragadhatja a kegyelmet. Olvastam egyszer egy nagyon jó példát, hogy az elveszett ember állapotát hogyan lehet érzékeltetni. Azt mondták, azt olvastam ebben a könyvben, hogy az elveszett állapotban lévő ember hasonlatos ahhoz a beteghez, aki maga tehetetlenül fekszik a beteg ágyán, és hiába van ott az ágya mellett egy kis asztalon az életet jelentő gyógyszer, azt nem képes magához venni, mert vak, tehát nem látja, hogy hol van a megoldás, és ráadásul még béna is a keze, nem tud oda sem nyúlni érte. Sőt, folytatódik a hasonlat, ez a beteg nem csak, hogy nem bízik az ő kezelő orvosában, hanem egyenesen gyűlöli az orvosát. Ilyen az elveszett ember állapota. Maga tehetetlen, vak meglátni az Istentől készített megoldást, nem is tud élte nyúlni, sőt, nemhogy nem bízik az Istenben, hanem gyűlöli az Istent. Van nekünk egy törvényes hitvallásunk, a Heidelbergi KT. Minden lelki pásztor arra tesz esküt, hogy e szerint hirdeti az igét. Elvileg minden református egyháztagnak ez hitvallása. De vajon úgy igazán szép szerint valljuk-e? Az ötödik kérdésre adott választ, amelyik így szól. Természetem szerint hajlandó vagyok arra, hogy Istent és a fele barátomat gyűlöljem. A legtöbb református ember kikérné magának. Lehet, hogy időnként haragban vagyok az Úristennel, meg neheztelek rá, de az, hogy én a szívem teljességéből gyűlölöm őt, annál én azért jobb ember vagyok. A legtöbb ember így gondolkodik. Ennyire nem ismerjük a szívünk teljes romlottságát. Aki már eljutott odáig, Isten szent lelke munkája nyomán, hogy vallja, hogy én olyan vagyok, mint ez a beteg, aki sem nem látom a megoldást magamtól, sem megragadni nem tudom, és nem is bízom az Istenben. Az az ember tud úgy imádkozni, hogy a Jeremiás könyve 31. rész 18. versében olvassuk, téríts meg engem, Uram, és én megtérek. Hogy mennyire ellentétben áll az Isten igéje a közkeletű hívő felfogással, hogy az én produkcióm, a hit, a megtérés. Mennyire másként gondolkodik már Jeremiás is. Téríts meg engem, Uram, és én megtérek. Filippi 2.13. Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, és folytatódik az ige, mind a munkálást jó kedvéből. Vagy még tovább. Ezékiel 36. rész 26-27. vers. Isten mondja. Adok néktek új szívet és új lelket belétek, és elveszem a kőszívet, adok néktek hús szívet. Az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimat megtartsátok. Testvéreim, mindent a kegyelmes, szuverén Isten cselekszik. Spurgeon azt mondta, hogy ha a mennyei fehér ruhánkhoz csak egyetlen egy tű öltéssel nekünk kéne hozzájárulni, jaj lenne nekünk. De hát hol van az ember felelőssége? Hogyan valósul meg az ember felelősség? Hiszen azt mondtuk, hogy Isten szuverén úr, ugyanakkor az ember felelős lény. Amikor Isten embernek teremtett, akkor a tudatos döntés képességét és felelősségét nekünk adta. És nem is vonta vissza a bűneset után sem. Hogyan szólítsunk meg embereket, és hívjuk őket megtérésre? Hogy ne kerüljünk ellentmondásba azzal a bibliai tanítással, hogy kegyelemből van az üdvösség, hitáltal, hogy senki ne kérkedjék. Van egy nagyszerű könyv, nem tudom, hogy hol lehet megkapni, én ajándékba kaptam. A szerzőt Arthur Pinknek, úgy tudom, így kell ejteni, hívják. A könyve címe ez, hogy Isten szuverenitása. Egy mondatot hadd idézzek belőle, szó szerint: minden Isten igéjében kinyilvánított igazság nem csak informál, hanem egyúttal inspirál is. Mondok egy bibliai példát. Abcsel 16-14. Filippiben a folyóparton egy Lídia nevű asszony megtérését olvashatjuk itt, és van egy nagyon fontos mondat. Az Úr megnyitotta Lídia szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mond. Pál apostol volt az, aki Isten kezében az információ szolgáltatója volt, ő hirdette az igét. Isten informátora volt Lídia felé Pál apostol. De Pál apostol nagyon jól tudta, hogy nem ő, hanem ugyanaz az Isten inspirálja Lídiát, aki általa egyúttal informálja is. Miközben Pál apostol hirdette az igét, az Isten lelke megnyitotta Lídia szívét. Isten kiválasztó kegyelmes szeretete bizony kényszerít. Amikor rólunk döntött, ott a békesség tanácsában, akkor értsük most jól, bizonyos értelemben kényszer pályára állított az Isten. Mert a mentő szeretetben van kényszerítő erő, mint hogy nekünk sem mindegy, hogy akit igazán szeretünk, az milyen úton jár. És amennyiben rajtunk áll, megpróbáljuk, ha kell még kényszeríteni is, hogy ne menjen a vesztébe, hanem menjen jó irányba. Isten kiválasztó és kegyelmesen munkálkodó hatalma sokáig ellenünk munkálkodik, amikor értünk munkálkodik. Aki már átélte azt, amit a Szentírás így tanít, hogy újjászületés, az tudja, hogy milyen hihetetlen ellenállásokat kell leküzdeni az Isten lelkének, mire én kimondom azt, hogy igen, Uram. A kegyelemben, a mentő szeretetben van kényszerítő erő. Először bizony ellenünkre történik az, amire később nagyon hálásan mondjuk, hogy köszönöm, Uram. Először az Isten lelke elkezd bennünk munkálkodni, és az ő munkája nyomán születik meg bennünk az az akarás, hogy akarjam a felkínált kegyelmet megragadni. Ravasz Lászlónak egy mondatát hadd idézzem, ezt mondta: az akarat a kegyelem műve, a kegyelem pedig az akarat tárgya. Vagyis az akarat, hogy egyszer én akarjam az üdvösséget, ez az Isten kegyelmének a munkája. A dolog másik oldala pedig, hogy a bennem megszületett akarat akarja a kegyelmet. Megint ezt a nagyon bonyolult fogalmat, mondatot hadd tegyem nagyon egyszerűvé. Van egy hallelujánk, így kezdődik, tégy fogjoddá, Uram, és akkor szabad leszek. Amikor elkezd bennem munkálkodni az Isten kegyelme, és akarok az ő rabszolgája lenni, mert tudom, hogy akkor vagyok szabad. Lezárva, összefoglalva ezt az első részt, a mentő szeretetben van kényszerítő erő. És amikor az Isten úgy döntött rólunk az örökkévalóság tanácsában, hogy bennünket magához hív és megajándékoz az üdvösséggel, akkor bizonyos értelemben kényszerít bennünket. Alapigénkre térve a Lukács 14.23-ra, az az ige, ami ott szerepel, az anakadzó ige azt jelenti, hogy erővel összenyomni, rászorítani valamire, kényszeríteni. Melléknévi formában jelenti azt is, hogy szükséges valami. Két helyen is előfordul még az Új Szövetségben ugyanez az ige. Az egyik az a Máté 14.22, akkor azt olvassuk, hogy Jézus kényszerítette a tanítványait, hogy csónakba szálljanak és átkeljenek a túlsó partra. Ugye ismerjük a történetet, hogy egy iszonyatos viharba kényszerülnek így bele a tanítványok, de ott a viharban tapasztalják meg, minden korábbit felülhaladó módon, hogy abban a szolgai formában közöttük levő Jézusban jelen van a mindenható Isten, aki lábbal tapossa azokat a hullámokat, amelyek bennünket el akarnak nyelni. És amikor a Teremtő megszólal, akkor a teremtmény, a természet azonnal engedelmeskedik. A tanítványok maguk soha nem mentek volna ebbe a viharos helyzetbe. Ebbe belekényszerítette őket Jézus. Mert ő tudta, hogy ebben a kényszer helyzetben őt mindennél nagyobbnak fogják majd tapasztalni az ő tanítványai. Nem akarok most prédikálni, de ezért zárójelbe hadd utaljak arra. Azt hiszem, mindnyáján voltunk már olyan helyzetben, amelyben magunktól soha nem mentünk volna bele. Az Isten belekényszerített. De soha olyan közel nem éreztük magunkhoz az Isten, mint akkor ott. És soha olyan világosan nem nyitotta ki előttünk egy-egy titkát, mint abban a helyzetben, ahova belekényszerített bennünket. A másik bibliai igehely, ahol szerepel ez a bizonyos anakadzó, kényszeríteni ige, az még közelebb van az előadásunk főcíméhez. 1 Korintus 9.16-ban Pál apostol így vall: ha az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem, mert szükség kényszerít erre. És így folytatódik: jaj nékem, ha az evangéliumot nem hirdetem. Pál apostol akkor is már választott edény volt, amikor ő erről még nem is tudott. Ha tudott volna, valószínű kikérte volna magának. Később így mondja, egyszer engem megragadott a Krisztus, és azóta kényszerít engem. És jaj nékem, ha az evangéliumot nem hirdetem. Itt a Lukács evangélium a 14. rész 23. versében érdemes végig gondolni azt, hogy kiket kényszerít a gazda. A tőle legtávolabb lévő embereket kényszeríti. A hivatalosaknak kétszer küld üzenetet, azok másodszor azt mondják, hogy nem megyünk, ott nincs kényszer. A városban lévő csonkabonkák, nyomorultak, vakuk is csak egy hívást kapnak, és ők mennek. A legtávolabb élők, a városon kívül lévők felé küldi a szolgáit így a gazda, hogy kényszerítsétek őket. Ezek a legtávolabb élők semmit nem tudtak, sem a gazda személyéről, sem arról a nagy lehetőségről, amire a meghívás szólt. Ezek az emberek nem voltak igazi döntési helyzetben, hiszen fogalmuk sem volt, hogy kinek mondanak akár igent, akár nemet. Ők nem tudták azt, hogy mire mondanak, akár igent, akár nemet. Őket kényszeríteni kell a szolgáknak, hogy menjenek el a házig, ismerjék meg a gazdát, utána majd nekik is kell egy felelős döntést hozni. Ez a Máté evangélium a párhuzamos helyéről derül ki, ahol a már bent lévő emberek között van egy, aki nem vette igénybe azt a bizonyos fehér ruhát. És úgy gondolt, hogy így, ahogy vagyok, a régi életemmel együtt, jó vagyok én az Isten országában. Ki is tessékeli a gazda. A Szentlélek ismeri minden ember lelkét, és tudja, hogy kit, hogyan kell elvonni, elhívni, elkényszeríteni az Isten házáig. Igen, van, akinek kényszer kell. Ma azért aktuális ez az ige, mert azoknak az embereknek a többsége, akik ránk vannak bízva, bizony nagyon távol van. Nemhogy az élő hittől, de még az egyháztól, még csak felszínesen sem mondhatók vallásosaknak. Aki benne él egy gyülekezet körében, aki szolgálatot vállal, aki beszélget emberekkel, fiatal szülőkkel, akik jönnek, hogy kereszteljék meg a gyerekeiket, akik jelentkeznek házasságkötésre, akik ezekkel beszélgetnek, azok tudják, hogy az emberek többségének ma nincs minimális biblia ismerete sem. Az a vallásos nevelés, ami régen hozzá tartozott egy gyerek felneveléséhez, az hiányzik. Én egyszer keresztelősökkel beszélgetve döbbentem rá, hogy én hiába beszélek nekik az Isten kegyelméről, nem tudja, hogy mit jelent ez a szó a Biblia szerint, hogy kegyelem. Nem azért, mert nem akarja tudni, hanem mert senki soha nem mondta el, nem tanította meg neki. Az emberek döntő többsége pont olyan, mint a példázat szerint ott a városon kívül lévő emberek, akiket a szolgáknak kényszeríteni kellett. A mai élő emberek döntő többsége sincs döntési helyzetben. Ő nem tudja, hogy mire mond akár igent, akár nemet, amikor elérkezik hozzá egy meghívás az Isten közelébe, a gyülekezetbe. Ezért hamis és kegyetlen az a tanács, amit ma a világ mond, hogy nem szabad senkit befolyásolni, nem szabad az emberekre rákényszeríteni a hitünket, a tanításunkat. Ilyeneket szoktak mondani jó szándékú szülők, eszem ágába sincs bántani őket. Nem kereszteltetem meg a gyerekemet, én meghagyom a szabadságát, hogy majd, ha felnő, akkor eldöntse. Katolikus, református, evangélikus, vagy esetleg buddhista akar lenni. Azt mondják, hogy ne végezzük a missziót. Ne erőltessük rá az emberekre a hitünket. Hagyjuk meg a szabadságukat. De hát nem tudnak dönteni. A legalapvetőbb dolgokat sem ismerik. Őket először, értsük most nagyon jól, kényszeríteni kell. Valahogy be kell őket hozni az Isten házába, hogy legalább valamit halljanak, és utána tudjanak majd dönteni. A mai szekularizált tömeg nincs igazi döntési helyzetben. Egyszer az Örömhír című református műsorban láttam egy interjút Levente Péterrel, az a híres gyerekpedagógus, mesemondó emberről van szó, aki elmondta, hogy az ő édesapja az egy evangélikus gyülekezetnek volt a felügyelője, az olyan, mint nálunk a gondnoki tiszt, és azt mondta Levente Péter, hogy 18 éves koráig kőkemény szigorral nevelte az édesapja keresztjén, evangélikus keresztjén embernek. És azt mondta Levente Péter, hogy amikor önálló lettem és elköltöztem otthonról, akkor kipróbáltam én sok más utat is, Már csak azért is, hogy megmutassam az öregnek, hogy létezik más is, mint amit ő nekem súlykolt éveken keresztül. Azt mondta, hogy 24 vagy 25 évesen egyszer hazamentem, és kezet csókoltam az édesapámnak. És megköszöntem neki, hogy nekem volt hova visszatérnem. Azt mondja, nekem adtál egy utat? Belém verted, most ezt értsük jól, hogy melyik az az út, ami a Szentírás szerint, és már a te tapasztalatod szerint is, az egyedül jó út. És azt mondta, hogy nekem volt hova visszatérnem. És azt mondja, hogy ő, aki a gyerekekkel foglalkozik, azért van kétségbeesve. Mert a mai gyerekek többségének nincs hova visszatérni. Mert olyan messzire születtek, mert már a szüleik sem tudják, hogy ki a gazda, aki hívogat bennünket az asztalához, milyen az a csodálatos ajándék, amit úgy hívunk, hogy üdvösség. Ma elmúlt az az idő, hogy a keresztény egyház a hatalmánál fogva kényszeríthet. Régen, ha a plébános vagy a lelkipásztor azt mondta a Marinének vagy a Pista bácsinak, hogy ez így kell, hogy legyen, akkor lehet, hogy itt belül Marinén a Pista bácsi dühöngött, de mivel a plébános vagy lelkésze mondta, úgy csinálta. Még a falu közösség is megszólta, hogyha nem úgy csinálta. Valahol nem baj, hogy ez a fajta idézős hatalmunk megszűnt. Na most meg az a veszély kísért bennünket, hogy annyira alkalmazkodni akarunk az emberek ízléséhez, föladjuk önmagunkat, higítjuk az evangéliumot, hogy hát, ha így elfogadhatóbb lesz. Aztán csodálkozunk, hogy az emberek legyintenek, mert rájönnek, hogy súlytalanok vagyunk. A távol lévőket kényszeríteni kell az atyai házig. Fontos, hogy nekünk csak az atyai házig tart a felszólítás, hogy kényszeríts. Az atyai házon belül majd az atya, értsük jól, veszi a kezébe az embereket. Nekünk az a dolgunk, hogy tanúságot tegyünk. Meggyőzni, az Isten szent lelke győz meg. Én úgy látom, hogy nagyon nagy ajándékot adott és lehetőséget adott nekünk az Isten, hogy vannak egyházi iskoláink. A kényszerítésnek az egyik lehetősége. Tavaly a Lónyéba végigültem 2 napot, felvételiztettünk, vagy 70 szülővel meg gyerekkel találkoztunk a 2 nap, és minden szülőtől megkérdezte az igazgató helyettes asszony, hogy miért akarja egyházi iskolába adni a gyerekeit. Én azt hittem korábban, hogy a 70 gyerekből 65 templomba járó hívő, presbiter, egyháztag szülőknek a gyereke lesz. Kiderült, hogy egy töredéke volt csak ilyen. Megkérdeztük, hogy hát akkor mégis miért akarják ideadni a gyerekeiket. És a legtöbb szülő azt mondta, hogy nagyon sok komoly veszélyt látok, ami fenyegeti a gyerekemet. Én azért akarom ideadni magukhoz, hogy ettől őket megóvják, és adjanak nekik egy olyan erkölcsi tanítást, útmutatást, ami alapján később megállja majd a helyét, és megmentik sok minden veszélytől, ami az egyházi iskolákon kívül a gyerekekre leselkedik. Tehát van az emberekben egyfajta talán ösztönös vonzódás ez a dologhoz. Azt látják, hogy a világ nem ad megoldást, sőt, egyre inkább komoly veszély fenyegeti a világban élőket. Itt van nekünk egy nagy lehetőségünk, hogy a szónak a legszentebb bibliai értelmében ezeket a kereső embereket kényszerítsük. Azt mondta, valamelyik nap beszéltem egy katolikus ismerősömmel, a gyerek egy katolikus gimnáziumba jár, és egy hónapban minden hónapban egy vasárnap, teljesen mindegy, milyen vallásúak a szülők, kötelező ott lenni a gyerekkel együtt az iskolai misén. Mert azt mondják, hogy a gyermek hitbeli nevelését csak a szülőkkel együtt lehet folytatni. És nem érdekli az iskola vezetőjét az, hogy a szülőnek mi a véleménye arra, hogy neki el kell menni a misére. Azt mondta, ideadta a gyerekét, akkor köteles ott ülni a gyerekével együtt. Amikor keresztelésre jelentkeznek, esküvőre jelentkeznek a fiatalok, akkor nálunk is az a szokás, az a törvény idézőjelben, hogy kötelező eljönni egy meghatározott számú Isten tiszteletre. legalább hallja az Isten igéjét, utána pedig leülünk velük beszélgetni. Folyik az informálás, és közben hitünk szerint, és sokszor hál' Istennek tapasztalatunk szerint is, folyik az inspirálás. Miközben hallják az igét, az Isten lelke munkálkodik bennük. De ha nem kényszerítjük be őket idáig, a templomig, akkor soha nem fognak, most emberileg szólok, soha nem fognak eljutni odáig, hogy a szívük egyszer kinyíljon az Isten előtt, és annak a csodálatos ajándéknak a birtokosai legyenek, amit üdvösségnek hívunk. A kényszerítésben fontos, a szolgák életére nézve fontos az élet szentség. Az élet szentséget hadd fogalmazzam most meg egy Bibliából vett ige alapján. Jézust azzal vádolták, hogy a vámszedők és a bűnösök barátja. Jézus valóban egy asztalhoz ült nem egyszer a vámszedőkkel. De ő nem lett vámszedő, viszont a közelében a vámszedő nem maradhatott tovább vámszedő. Vagyis Jézus nem vonult ki a világból, bennélt a bűnös, megvetett, nyomorult emberek között, de szent maradt mindvégig. Ha kivonulunk a magunk csodálatos üzenetével és az üdvösség boldog birtokosaiként a világból, akkor nem töltjük be a rendeltetésünket, és el fogunk sorvadni. És az Isten számon kéri rajtunk, hogy mi van a ránk bízottakkal. Ha viszont a világban elveszítjük a szentségünket, akkor erőtelenek és hiteltelenek leszünk. Jézus a vámszedők és a bűnösök barátja volt, de nem lett vámszedő, viszont úgy élt, olyan szent volt, hogy a közelében a vámszedő nem maradhatott vámszedő. Nagyon nehéz feladat ez nekünk, de az Isten ebből nem enged. Ha bármikor megpróbált az egyház történelem folyamán az ő népe kivonulni a világból, az Isten mindig megítélte. Meg akkor is megítélte, ha elvilágiasult az ő népe. Hogy erre az életszentségre hadd mondjak egy azért megvalósítható életpéldát. Nemrégen olvastam, hogy egy hívő keresztjén ember bekerült egy munkahelyi közösségbe, egy gyárba, ahol másfél éven keresztül ő volt a céltábla. Aki érte, az belerugott, gúnyolta, kinevették, megalázták. Nem azért, mert különösebb bajuk lett volna úgy ő vele, csak azért, mert ő élte ott bent komolyan a Jézust követő szent életét. És egyszer, amikor ment hazafele a munkaidőn végeztével, a gyárkapul belé karolt a legfőbb ellenség, aki leginkább gúnyolta, kinevette, megalázta, és azt kérdezte tőle, hogy lenne a számomra néhány perced? És mondta, hogy persze. Ott a gyár közelébe egy padra leültek, és azt mondta ez a nagy kritikus, hogy van egy nagyon komoly problémám, kérdésem, és szeretnék tőle tanácsot kérni, szeretném veled ezt megbeszélni. Hát nem mondta ki, de hogy magában nagyon megdöbbent és elcsodálkozott a mi hívő keresztény testvérünk, hogy miért pont hozzájött ez a nagy ellenség. De örült annak, hogy most van fogadó készség, úgyhogy állt a beszélgetés elé. Egy hosszú, komoly beszélgetés végén azért nem álltam meg, hogy meg ne kérdezze a kollégát, hogy mondd, miért pont engem szemeltél ki erre a beszélgetés, és miért hozzám fordultál? A válasz a következő volt, amióta bekerültél közénk, azóta figyellek, és azt látom, hogy te nem káromkodsz, pedig mi mindannyian mocskosan beszélünk. Azt láttam, hogy te soha nem loptál el semmit, pedig a főnöktől lefele mindenki, amit ért. Soha semmi bajunk nem lett belőle, mert mindig el lehetett intézni, te is lophattál volna, de te soha nem vittél el semmit. Lett volna lehetőséged arra, hogy kikezdj a kolléganőkkel, de te soha
Ezt nem tetted meg. És a végső lökést ehhez, hogy én hozzád forduljak, az adta meg, hogy valamelyik nap, amikor együtt zuhanyoztunk, te egy éneket dúdoltál. Azt az éneket az én hívő édesanyámtól hallottam. Az édesanyám már nem él, ezért fordulok hozzád. Mikor valakinek az élet szentsége, kényszerítő erő, nem lehet kikerülni, oda kényszerít, oda vonz. Ahhoz, hogy mi kényszeríthessünk, összefoglalóan három dolog kell, hogy megragadott ember legyek. Ahogy Pál apostol mondta, hogy megragadott a Krisztus, és jaj nékem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Ha ez a belső megragadottság, ez a kényszerítés nincs, akkor semmit nem ér a szolgálatunk. Ha két vas szöget így egymáshoz szorítok, ha nincs közben valami ragasztó vagy trükk, akkor ez a kettő ugye elválik egymástól, hogy függőlegesen csinálom, az alsó biztos, hogy leesik. De hogyha egy mágneshez érintem hozzá az egyik vasszöget, akkor a másik vasszög, ha hozzáér a vasszöghöz, ott marad. Nem önmagában van vonzása a felső vasszögnek, a mágnestől kapja a vonzerőt. Ha engem a Krisztus megragadott, és én vele életszentségben, életközösségben vagyok, akkor kikerülhetetlen vagyok. Akkor a jelenlétem, pontosabban a Krisztus jelenléte vonzani és kényszeríteni fog. Másodszor szükséges, hogy egyszer a szívünkbe plántálhassa Isten a féltő, mentő szeretetet, amelyik szeretet nem tudja elnézni, hogy van körülötte valaki, aki a kárhozatban van. Mondtam már korábban azt, hogy a kegyelemben és a mentő szeretetben van kényszerítő erő. Ha bennem nincs ez az Isten szívéből odaplántált, felelős mentő szeretet, akkor közömbösen végig fogom nézni, hogy körülöttem és mellettem az emberek élnek a kárhozatban. És a harmadik, az életszentség. Ez a harmadik, ami kell a szolgálnak ahhoz, hogy kényszeríteni tudjam. Természetesen soha nem szabad elfelejtenünk, hogy azért a munka dandárját azt nem mi végezzük, hanem a szuverén, kegyelemből munkálkodó Isten. Moody, a nagy evangélista egyszer egy nagyvárosban sétált, és láttam már messziről, hogy egy erősen illuminált állapotba közeledik felé egy atyafi. Akkor odaért hozzá a erősen illuminált ember, akkor ránézett, és azt mondta, hogy maga Moody. Ezt találkoztunk már? Azt mondja, igen, évekkel ezelőtt maga térített meg engem. Moody így válaszolt, hát látszik is magán, hogy én térítettem meg. Mert ha a lélek térítette volna meg, akkor ma nem így néz neki. Szóval ránk van bízva a kényszerítés szolgálata. De el ne higgyük, hogy mi végezzük el valakiben az üdvösséget. Ezt így mondja a teológia, a kegyelem az ellenállhatatlan. Akit az Isten kegyelme egyszer, hadd mondjam így, célba vett, azt az embert az Isten meg fogja menteni. Mert a kegyelem az ellenállhatatlan. Az újjászületésben is, meg az új életben való megőrzésben is. Hála legyen az Istennek azért, hogy a kegyelem ellenállhatatlan.
Köszönöm szépen.